A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A következő fél órában a büntető készenlét séma kapcsán beszélgetünk paradigmaváltásról. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit!
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott kedd esti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Előző adásainkban a gyógyulás folyamatáról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen lépései vannak ennek a paradigmaváltásnak, hogyan történik meg a fordulat, amikor a büntetéstől eljutunk az irgalomig, a megbocsátásig. Miért is beszélgetünk erről? A büntető készenlét séma kapcsán miért fontos tisztázni azt, hogy a büntetés, az irgalom, és a kegyelem, az irgalmasság milyen szerepeket töltenek be?
Azért, mert kétség kívül bennünk nem egyszer feszültségként jelenik meg az, hogy például a legfontosabb emberi kapcsolatainkban hogyan tudjuk érvényre juttatni azt, hogy mi az igazság, hogy mi hogy volt, vagy hogy tetteknek következménye van, vagy hogy valami jó és valami nem, vagy helyes és helytelen, vagy bűn vagy erény. De közben pedig ugyanezekben a kapcsolatainkban szeretjük egymást, és akarjuk a kapcsolatot, és ezt tartósan akarjuk. És hogyan lehetséges az, hogy az igazságot és az irgalmat, az igazságot, megbocsátást, az együttérzést egyaránt érvényre juttassuk. Úgy, hogy amikor érvényre juttatjuk a megértésünket, az együttérzésünket, a szolidaritásunkat, akkor ez sosem azon az áron történjen, hogy eláruljuk az igazságot.
Előző adásainkban arról beszélgettünk, hogy milyen pontjai, milyen fejlődési szakaszai vannak annak, hogy a büntetéstől eljuthassunk a könyörületig, az irgalomig. Sok pontot átvettünk. Folytassuk ott, amikor arról beszéltél, úgy fogalmaztál, egységben a legbelső önmagammal, hogy az ember teremtettségénél fogva jó. Ezt sokan kétségbe vonják, vagy talán vannak olyanok, akik másként gondolkoznak. Az ember nem jó.
Nagyon fontos megkülönböztetnünk az erkölcsi jót a létezésbeli jótól. Vagyis azért merjük azt mondani, hogy az ember az eredetétől, a teremtettségétől fogva jó, mert ha jó Isten teremtette az embert. Ezért valami jóból született az ember. Az más kérdés, hogy ehhez a jóhoz éppen lényegileg kapcsolódik a szabadság, a szabadsághoz pedig aztán kapcsolódik az erkölcsi szinten, vagy dimenzióban, annak a lehetősége, hogy egy jó ember is tud rosszat csinálni. Miért lényeges ez? Mert az ember a létezése okán jó, és ezért az emberi léleknek a legmélyén sosincs gonoszság, nincsen pusztítás, nincsen agresszió. A lélek legmélyén pozitív dolgok vannak. Az egy másik kérdés, hogy valaki a lelkének a legmélyéhez el tud-e érni, hogy el tud-e találni, hogy kapcsolatot tart-e a lelke legmélyével, hogy ezt a viszonyt képes-e ápolni. A legmélyebb, mondjuk így vallási, de még inkább Isten vagy spirituális tapasztalatokban mindig ezt árul föl. Az embernek a létezéséhez kapcsolódó ragyogása, gyönyörűsége, értéke, amiben az is föl szokott árulni, éppen a spirituális alaptapasztalatokban, hogy hirtelen nagyon világosan meglátjuk azt, hogy ez mindenkivel így van. Hogy nem csak magunkra vonatkozóan ismerjük fel azt, hogy hát hiszen én egy érték vagyok, hát egy kincs vagyok, hanem mindenki másra vonatkozóan is felismerjük. Ezért, amikor valaki azt mondja, hogy tulajdonképpen a harag, vagy az agresszió, vagy a bosszú az, ami őt élteti, akkor ezt meg tudjuk érteni, akár nagyon érthető is, hogy miért jutott el valaki erre a következtetésre, vagy erre az indulatra, az lehet egy nagyon jogos indulat is, de biztosak lehetünk benne, hogy nem az a lelkének a legmélye. Például, hogy megkérdezzük tőle azt, hogy de miért akarja azt, hogy bosszút álljon? Tehát miért lesz jó? Hát valami célja biztos van. Hát valószínűleg nem önmagáért akarja a bosszút, tehát nem az a legvége a dolgoknak. Erre rögtön 5 dolgot el tud mondani. Igen, azt akarom, hogy legyen igazság. Azt akarom, hogy végre a lelkem meg tudjon nyugodni. Már is mondott 2 fontosabb dolgot, mint a bosszú. Azt mondta, hogy legyen igazság, legyen rend, legyen biztonság, lehessen bízni, és hogy hát, hogy meg tudjon nyugodni a lelke. Na már is látjuk azt, hogy tulajdonképpen 5 másodperc alatt ő maga is meg tudja mondani, hogy nem a bosszú van a szíve legmélyén. Csak azt gondolja, hogy a bosszú révén jut el oda, ami neki fontosabb, a lelke nyugalma, vagy mondjuk az igazságba vetett hite. És mi el tudjuk neki mondani azt, hogy lehet, hogy nem ez a jó irány. Hogy a bosszú révén éppen azt a valakit is tönkreteszi, aki békére vágyik, meg az igazságba vetett bizalmára.
A büntető készenlét sémában élő kapcsán talán az is fontos, illetve biztos, hogy fontos, fel is hívtad rá figyelmet, hogy arra rámutatni, vajon kinek a hangja szól a sémával élőben, a saját hangját hallja a büntetés kapcsán, vagy esetleg másét?
Általában, sőt, hát ez logikus is, amikor valaki ezzel a sémával él, akkor ő benne nagyon elevenen ott él, apjának a hangja, nagyapjának a hangja, anyukájának a hangja, valaki egy-két fontos személynek a hangja, az akár egy tanárnak is a hangja lehet nyilván, aki ezt a büntetést szorgalmazza, aki azt mondja, hogy nincs irgalom, nincs kegyelem, már pedig aki ezt csinál, nézd meg! És ezért, amikor én már képviselem ezt a büntetést óhajtó és követelő hangot, akkor tulajdonképpen, ha van egy kis érzékem a hangjaim fölismerésére, akkor azt tudom mondani, hogy milyen furcsa ez, hogy én mondom, de tulajdonképpen az apám hangján. Hogy én mondom, de annak a tanárnak a hangján, aki mellett annyit szenvedett az egész osztály, mondjuk alsósként.
Jön meg, hogy jön el az a fordulat, amikor azt tudom mondani, hogy bár esendő vagyok, hibáztam, rontottam, attól még jó ember vagyok. Mikor fogom pozitívan vagy elfogadhatónak látni a hibáimat, a saját esendőségemet?
Kétség kívül ennek a hátterében is az a tapasztalat van, amire általában nem is egyszer vagy kétszer van szükségünk. Gyerekkorban semmiképp. Felnőtt körben már kevesebbel is megelégedhetünk. De gyerekkorban, hogy mondjuk megyek haza az iskolából, és hát olyan sírva, meg mondjuk szorongva is, meg szégyenkezve is, meg aggódva is, mondom anyunak, hogy hát egy egyes kaptam. Akkor kiderül, hogy tulajdonképpen én is benne vagyok. Szóval nem csak, hogy nem értettem meg a feladatot, vagy nem tudom, kevés volt rá az idő, és én ilyen lassú fajta vagyok, hanem hát tulajdonképpen tényleg nem tanultam az utolsó 2 hétben, és hát jött egy jobb dolgozat. Hát igen, ez egyes. És mondjuk miközben anyukámon látom, hogy egyáltalán nem örül neki, és akkor rákérdez, hogy most akkor mit is lehetne tenni, vagy hogy nekem mi lenne a dolgom, hogy a 2 perc múlva megkérdezi, hogy milyen palacsintát kérek, hogy mi legyen benne a töltelék. És hogy én egészen világosan megélem azt, hogy esendően is szerethető vagyok. Hogy megkaptam az igazságra vonatkozó néhány mondatot, egyrészt az édesanyám érzései kapcsán, hogy ez neki nem esett jól, másrészt az 1-2 mondata kapcsán, ahogyan kifejezte azt, hogy hát, ne, ez az egyes, ez nem jó, hát nem kezdjük el átfesteni a feketét fehérre, és 2 perc múlva pedig megkapom azt az üzenetet, hogy miközben az igazság számít, aközben szerethető vagyok. Miközben gyarló vagyok, gyönge vagyok, esendő vagyok, sőt, saját magam hibájából is történnek rossz dolgok, aközben is szerethető vagyok.
Tehát az értékes és a tökéletlen együtt járhat, együtt van jelen mindenkiben.
Ez nagyon szép megfogalmazás, igen, hogy az értékes és a tökéletlen együtt van, és hogy tökéletlenül is szerethetők vagyunk. A szeretet, szerethetőségnek nem az a föltétele, hogy tökéletesek legyünk.
Meg mondtad a feltétel szót, kifejezést, feltétel nélkül szeretni. Ezt tanulnunk kell sokaknak, illetve a büntetőkészenlét sémán, meg a paradigmaváltás, a fordulat eljövetele során is nagyon fontos, hogy azt tudjuk mondani, hogy feltétel nélkül szeretjük egymást, szeretlek téged, vagy szeretnek engem is. Nincsenek elvárásaim.
Igen, a feltétel nélküli szeretethez a következőt kapcsolnám. A feltétel nélküli szeretet nagyon fontos, de egy olyan kapcsolatnak, amiben joggal adjuk és kérjük hosszú távon ezt a feltétel nélküli szeretetet, nagyon sok feltétele van. És hogy az, aki a büntető készenlétnél van, most ebből a szempontból mondhatnánk azt, hogy ő mindig azon az oldalon van, hogy milyen föltételeknek kell megfelelni, és ha valaki nem felel meg, akkor azt meg kell büntetni mindaddig, ameddig majd annak a föltételnek nem felel meg, hogy hát de ide sose jutunk el. Senki sem felel meg minden föltételnek, hanem éppen az történik, hogy belátjuk egyfelől, hogy ahhoz, hogy azt kérhessük, hogy szeress engem föltétel nélkül hosszú távon, most két felnőtt emberről beszélek, ahhoz nekem nagyon be kell vetnem magam. Nagyon sok mindent kell leraknom az asztalra, hogy én ezt kérhessem tőled, mert nem keveset kértem akkor. De akkor nekem is nagyon ott kell lennem. És hogy közben pedig azt is belátom, hogy miközben ezt kérem, én újból és újból ezt neked nem mindig tudom megadni. És mégis kérem. És hogy ezekben az esetekben, amikor ezt újból és újból nem tudtam megadni, akkor tulajdonképpen megbocsátásra van szükségem. Irgalomra, vagy részvétre. És annak a belátására, hogy most joggal kérek megbocsájtást, mert tényleg valamit nem tettem jól. Hogy akkor kérhetem joggal azt, hogy szeress engem föltétel nélkül, és bocsáss meg újból és újból, ha belátom, hogy tulajdonképpen joggal mondom azt, hogy kérlek, bocsáss meg, mert tényleg olyasmit tettem, amire a megbocsájtása ilyen értelemben jó válasz.
De sokakban ott lehet a dilemma, hogy ha elfogadja a másikat, elfogadjuk a másikat, akkor nem fejlődik kellőképpen.
Ja, igen, ezt nagyon gyakran hallom, igen, sokan félnek ettől, hogy akkor majd elkényelmesedik, és. Hát ezért olyan fontos, hogy az igazságot és az együttérzést egyaránt képviseljük. Hát, hogy ne legyen a feltétel nélküli szeretetnek az az ára, hogy hát akkor nem mondhatom meg, hogy mit tartok jónak vagy rossznak. Igen, feltétel nélkül szeretlek, és közben meg azt gondolom, hogy ez hülyeség, vagy hogy ezt ne csináld velem.
Ez az elfogadás indíthatja el a másikban a változást?
Kicsi kívül az elfogadásnak a tapasztalata és, de itt megint valami nagyon fontos, ugye mindig árnyaltan, rendszer szemléletben gondolkozunk. Nem elég az, hogy én úgy bánok valakivel, hogy ő megéli azt, hogy én tényleg elfogadom, akármit is tesz, föltétel nélkül szeretem. Az erre való rendszer szintű válasz az az, hogy ő ezzel sosem él vissza. Hanem ezt úgy veszi, hogy ez egy megelőlegezett bizalom, vagy pedig a bizalomnak egy kockáztatása, hiszen ő tökéletlenül újból és újból tulajdonképpen meg tudja sebezni ezt a bizalmat. Tehát akkor indul el egy megfelelő folyamat, hogyha én adom a föltétel nélküli szeretetet, a másik fél pedig nem ér ezzel vissza. Vagy pedig, ha akaratlanul is visszaélt vele, akkor ez kifejezi. Nem a visszaérést, mert azért ez ritka, hogy vissza akarok vele élni, hanem hogy tényleg itt nem voltam elég felelősségteljes, vagy bizonyos dolgokra nem gondoltam, vagy nem eléggé vettem számításba azt, hogy te neked mi esik jól, vagy mi nem, vagy mi fáj, vagy mi nem.
A párkapcsolatot is rendszer szemléletben érdemes figyelni, nézni, milyen szintjei vannak ennek. Milyen folyamata van ennek, hogy eljutunk odáig, hogy rendszer szinten, rendszer szemléletben látjuk a saját párkapcsolatunkat.
Ha rendszer szemléletben igyekszünk látni magunkat, a társunkat és a kapcsolatot, abban tulajdonképpen az van benne, hogy hajlamosak vagyunk egy beszűkült állapotban mindig csak onnan nézni, ahonnan mi vagyunk. És hát esetleg nagy ritkán egy kicsit valamiféle együttérzést kicsikarunk magunkból, de akkor is tulajdonképpen a magunk székében maradtunk, és azt mondjuk, hogy innen nézve azért együtt is tudok érezni veled. Amikor rendszer szemléletben működök egy kapcsolatban, akkor nem csak együttérző vagyok, hanem szerepet is cserélek veled. Vagyis megtanulok onnan nézni, ahonnan te nézel. Ráadásul megtanulok nem csak onnan nézni, ahol te nézel, hanem onnan nézve látni magamat. Nem csak onnan látom magam, ahonnan én látom magam, hanem onnan is megtanulom látni magam, ahonnan te látsz engem. És ez elkezdi kiegészíteni azt a képet, amit magamról gondolok. És azután képes vagyok látni magunkat. képes vagyok látni magamat kívülről, hogy mit csinálok, és aztán látni téged is, egy semleges pozícióból. Látni, hogy tulajdonképpen mit csinálunk egymással, hogy az egyik akcióra milyen reakció történik, hogy megérteni, hogy hát erre nem csodálom, hogy akkor ez történt, akkor arra az, hogy most sokkal jobban megértem innen kívülről nézve, hogy mi is zajlik. Tulajdonképpen rendszer szemléletű látásmód nélkül nem tudjuk megérteni, hogy mi történik egy kapcsolatban.
Nézzük tovább, hogyan történhet meg a fordulat abban, hogy a büntetéstől eljussunk az irgalomig, az együttérzésig és a megbocsátásig. Szóltál arról a keddesti alkalmakon, hogy fontos pontja ennek a sornak, hogy a létezésem igazolását pozitív jogosultságok által érem el. Itt megint szóba jött Böszörményi Nagy Iván igazságosság rendszere.
Igen, a romboló jogosultság által igazolni magamat, vagy megerősíteni magamat a létezésben azt jelenti, hogy mondjuk bosszút állok, és azt mondom, ez jogos volt. Az az érdekes, hogy tulajdonképpen mondhatom azt, hogy jogos volt. Hiszen mondjuk szemet szemért fogad fogér elv alapján, én nem ütöttem nagyobbat, mint amennyit kaptam. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a magatartásom jogos volt, és ezzel kétség kívül meg fogom magamat erősíteni. Igen ám. De mindig, amikor egy romboló jogosultság beváltása vagy realizálása révén erősíti meg magát valaki, ezzel egyrészt létrehoz magában egy egyensúlyt, és nagy valószínűséggel létrehoz egy igazságtalanságot vagy egyensúlyvesztést a másik oldalon. Tehát a romboló jogosultságok beváltása, azt látjuk, akár történelmi szinten is, egy szinte végeláthatatlan folyamatot erősít meg, ahol mindig valaki hivatkozhat arra, hogy a másik azt csinálta velem, hogy, tehát ezért most én azt csinálom vele, hogy, mire a másik azt mondja, hogy de hát azt csináltad velem, hogy, és sose lesz vége. Az egyik úgy érzi, most igazságos, a másik azt mondja, ez most pont igazságtalan. Ezért lehetséges az, hogy én nem romboló jogosultságok révén igazolom a saját létezésem, hanem miután én velem szemben valami igazságtalanság történt, aminek az üzenete az, hogy te nem számítasz, hogy veled bármit megtehetek, hogy te nem vagy értékes, hogy téged akár nem is veszlek ember számba, mert hogy én ezt megtehetem veled. És amikor valaki nem bosszút áll a vele szemben így viselkedő személyen, hanem például megbocsájt, vagy nagyvonalú lesz, vagy elnéző lesz, vagy megértő lesz, akkor tulajdonképpen a létezését abban a formában hallatlan erővel igazolja, hogy éppen most tett valami olyasmit, ami messze fölülmúlja például azt a magatartást, ahogyan vele bántak. Nem csak, hogy valami értékes dolgot tett, hanem még valami értékesebbet is tett, mint amit vele csináltak. Ez azt jelenti, hogy már is igazolta azt, hogy ő nem akárki, hogy ő egy értékes személy, hogy ő valamilyen hősies gesztusra képes volt, hogy képes volt fölülemelkedni a sértett vagy bántott önmagán. Ez azt jelenti, hogy van benne egy másik valaki is. Nem csak a sértett, a bántott és a sebzett és a gyönge valaki létezik benne, hanem egy nagyon értékes valaki, akinek emberi méltósága van, sőt, olyan emberi méltósága van, ami elvehetetlen. Akármit is csinálnak velem, a méltóságomat ez nem érinti. És amikor valaki ebből az elvehetetlen emberi méltóságából tesz egy gesztust, hát ennél jobb igazolása a létezésnek kevés van.
Érdekes módon itt nekem az irgalom szó jutott eszembe, hogy pont abban jelenik meg az irgalom, akiben talán legkevésbé kellene, hiszen őt bántották, rajta követtek el súlyos dolgokat. Én egy picit ide kapcsolnám még a párkapcsolati rendszer szemléletet, mert ott is talán irgalmasak is vagyunk egymással azzal, hogy együtt látjuk ezt a kapcsolatot. És beszéltél a keddesti alkalmakon arról is, hogy ahol irgalom van, ott megjelenik a bizalom is. Rátalálhatunk a bizalomra, amivel aztán eljuthatunk odáig, hogy fölül tudjuk múlni a biztonság, a rend iránti igényünket. Ez egy következő pontja a paradigmaváltásnak, a fordulatnak. Miért olyan fontos ennek a bizalomnak a megjelenése?
Azért, mert kétségkívül nagyon erőteljes bennünk, és érthetően, jogosan erőteljes bennünk az az igény, hogy biztonságban lehessünk. És ez nem csak a fizikai biztonságot jelenti, érzelmi biztonságot, hogy egy kapcsolati biztonságban élhessek. Igen ám, de minél inkább akarjuk a biztonságot bizalom nélkül, annál precízebben kell szabályoznunk az életet. Hát akkor rengeteg korlátot kell, rengeteg szabályra lesz szükség, hihetetlen sok törvényre lesz szükség. Akkor elkezdjük agyon szabályozni az életet a biztonsági igényünk okán. Ennek a következménye általában egyrészt a szenvedélynek, a spontaneitásnak, a játékosságnak a megszűnte, megszűnik minden természetesség, megszűnik nagyon sok minden, amitől az élet színes, meg érdekes, meg vonzó. És hát előbb-utóbb a kapcsolatok ebbe bele tudnak törni. Ezért óriási nagy jelentősége van, hogy miközben ilyen elemi igényünk van a biztonságra, aközben ezt ne azon az áron akarjuk, hogy megszüntetünk minden olyan helyzetet, amelyben bizalomra volna szükségünk, vagy amely helyzetekben az élet nem csak úgy tud tovább menni, hogy valamit szabályoztunk, hanem úgy is, hogy bíztunk a társunkban. És akkor tennék még egy lépést, hogy úgy is tovább tud menni az élet, hogy néha valóban a bizalom adása kockázattal is jár, és néha miközben bízok, a másik nem lesz mindig megbízható, ezért megsérülök, és képes vagyok a sebeimmel valamit kezdeni, képes vagyok a kapcsolatban elrendezni a társammal együtt azt, hogy nekem ez nem esett jól, ezt ne csinálja, és a többi. Tehát nem arról van szó, hogy velem bármit meg lehet csinálni, hanem folyamatos kommunikációban vagyunk, hogy én akkor tudom adni a bizalmat, hogy én szeretném adni, de nekem nagyon fontos az, ez erősíti a bizalmamat, nem akarok mindent szabályozni, nem akarok. Hát nagyon egyszerű példa. Mondhatja azt a férje feleségnek, hogy nézd, én szeretnék érzelmi, kapcsolati biztonságban lenni, a legjobb lenne az, hogy te öt után már nem mész ki a lakásból. Vagy a legjobb lenne az, hogy én minden nap ellenőrzöm a te mobiltelefonodat, hogy kivel, hogy telefonáltál. Vezessünk be egy szabályt, hogy nekem az összes SMS-edet, e-mailedet szabad elolvasni, hogy természetesen álnéven e-mail fiókot nem üzemeltethetsz, és a többi, és a többi. Ez rendben van, csak úgy látom az arcodat, hogy körülbelül ez a válaszunk rá, hogy na jó, hát szóval ezt már most hagyd abba. Szóval kétségkívül megúszhatjuk a bizalmat. Hát csak akkor a kapcsolat is tönkre megy, vagy ő döbbenetesen egyoldalú lesz, hogy saját magunk hozunk létre egy börtönt, amiben már nem fogunk szárnyalni.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Molnár Dénes nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.